Jó estét kívánok! Dr. Sineger Eleonóra vagyok, és önök az Alkohol és Én című műsort hallják élő adásban. Ezért bemondanám a telefonszámunkat 061-374-0904. És ha van kérdésük, megjegyzésük, szeretnének hozzáfűzni valamilyen gondolatot, akkor tegyék meg bátran. Köszöntöm technikai munkatársunkat, Erdős Leventét, aki a zenéket fogja nekünk szolgáltatni, és ha van telefon, be fogja kapcsolni az adásba. Köszöntöm kedves vendégünket, Istvánt, aki úton van a gyógyulás felé, tehát még nincs teljesen készen, de úton van, és nagy szeretettel köszöntöm Fazekas György atyát, a Katolikus Alkoholista Mentőszolgálat lelkészét, aki rendszeres vendégünk, és hát nagy örömmel megint látjuk, hogy itt van, és segít nekünk. A mai nap december 5-e, hát egy nevezetes nap, hiszen december 6-a Műrai Szent Miklós ünnepe, aki Patarában született 270. március 15-én, és Mírában halt meg 343. december 6-án. Miklósról egy pár szót szeretnék szólni. Szülei elhaltával azon kezdett gondolkodni, hogyan tudná hatalmas vagyonát az emberi dicséret helyett Isten dicsőségére fordítani. Egyszerű emberként élt a nép között, tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején először a saját vagyonát, majd amikor az elfogyott, az egyházi vagyont is a nép étkeztetésére fordította. Ezért persze szembe került az egyházzal, sőt, engedetlenségért egy időre ki is tagadták az egyházból. Miklós minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt az egyik legismertebb legendáját alkotó eset is, a három szűzleány megmentése a szégyentől. De hát ezt most nem fogom elmesélni, hiszen ezt mindannyian ismerjük. December 5-én, a névnapja előestéjén, a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel és maga készítette játékokkal. A keresztény üldözések alatt őt is elfogták, kínozták, éheztették, de hatalmas népszerűsége miatt kivégezni nem merték. 325-ben részt vett a níciai első ökumenikus zsinaton, ahol egy szenvedélyes vitában arcul ütött egy Isten káromló papot. Ezért a tettéért azonnal elmozdították a zsinatból, és felmentették a püspöki teendők alól. Azonban még azon az éjszakán a zsinat több tagjának különös álma volt. Miklós jelent meg előttük, egyik oldalán Isten állt, kezében az evangéliummal, a másik oldalon Szűz Mária érseki palástal. Hát így nyilvánította ki a mindenható szimpátiáját Miklós püspök iránt. Az ámulatba esett tanácstagok azonnal Miklóshoz siettek, és bocsánatot kérve visszahelyezték pozíciójába. Ettől fogva óriási tiszteletnek örvendett. Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét angyalok vitték végső nyughelyére, ahol abban a pillanatban egy tiszta, bővízű forrás fakadt fel. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez a mindenkori utódját, a Mikulást. Szent Miklós az úton lévők, a bűntől szabadulni vágyók, a tisztaságot keresők, a szenvedők, az igazságtalan ítéletet kapók és a gyermekek védőszentje. Hát így eléggé aktuális is, hogy Szent Miklóst emlegetjük, hiszen István is ugye úton van, úton lévő, szenvedő embertársunk, szabadulni vágyó, tisztaságot kereső, tehát nagyon is rászorul Szent Miklós püspök védelmére és protekciójára. Valamit meséljen nekünk, kedves István, hát hogy hogyan alakult ez a függőségi élet, hogyan változott, és most hol tart ebben. De hát kezdjük az elején, hogy mikor is, hogyan kezdődött?
Én 18 éves koromig egyáltalán nem ittam alkoholt, ez egy elvi kérdés volt számomra, sem szilveszterkor, sem máskor. Fokozatosan alakult ki az a szokás, hogy igyak, és valahogy mindig azt a társaságot találtam meg, akik szintén isznak. Ezek kísértek végig az életemen maradandóan.
Barátok?
Igen, barátok.
És közben megnősült?
Közben megnősültem, igen.
És a felesége, ő iszik?
Nem iszik egyáltalán.
És ő hogy viszonyult ehhez a szokáshoz, vagy a barátokkal való italozáshoz?
Először azt gondolom, el lehet ezt nézni, mert mindenki iszik valamilyen
mértékben. Tehát egy szociális szintű ivás volt a kezdetben?
A kezdet az volt, így van, mindenképpen. Amely fokozatosan átalakult kifejezett függőségé. Már hiányoztak a napjaimból. Reggel már arra gondoltam, hogy délután már inni fogok. Ez szép fokozatosan alakult ki, és én ráadásul fel se ismertem ezt évtizedekig, hogy ezzel bármilyen dolgom vagy problémám lenne.
És reggel, szóval reggel nem kezdte ivásra, vagy későbben már az is volt?
Nekem az alakult ki, hogy munka után ittam.
És mit ivott munka után?
Sört, vagy pedig bort. Töményt én nem ittam kb. 20 évig. Tehát ez segít egy picit elfedni, mert nem olyan durva hatású. De azt azért látni kell, hogy még a kezdeti időben, amikor már szintén naponta ittam, mondjuk este 7 és 9 között kezdtem el, és évfélig tartott, az utolsó 5 évben már muszáj volt 3-4 órakor elkezdenem, hogy 8 órakor befejezzem az ivást, mert különben másnapra nem tudtam már reggelen állódni. Nagyon látszott már a végén, hogyha ezen hajlandó lettem volna elgondolkodni.
És milyen hatása volt magára? Tehát mennyire változott meg a viselkedése, a természete, hogyan alakult az ivás alatti estéje a családban, hiszen úgy emlékszem, említette, hogy van egy lánya is.
Igen. Én ittam kocsmában, és ittam otthon is. Hát nehéz ezt elfogadni. A családomnak nem nagyon foglalkoztam én ezzel. Egy darabig ezeket el lehet fogadni, azt gondolom. A rendszeressége, a hatása, ami meglátszik, talán már az elfogadhatatlan más számára.
Igen, csak a kérdésem az, hogy mennyit foglalkozott a családdal? Voltak-e közös vacsorák, játékok, esténként beszélgetések, közös filmnézés, vagy közös program, séta, egyéb hasonló dolgokra gondolok?
Voltak ilyenek. Az az érdekesség, vagy a rossz ebben, hogy minden programomhoz az alkohol is kötődött. Tehát ha visszanézek az elmúlt 30 évre, akkor szinte csak olyan emlékeim vannak, ahol az alkohol is benne van. Ha olvasok, ha kirándulunk, ha meccsre megyek.
Tehát vitt magával az útra alkoholt? Vagy megálltak valahol?
Megálltunk. Igen, nem vittem, tehát megálltunk. De megállni mindenhol lehet.
Igen. De hát tulajdonképpen mondjuk tegyük fel, egy kiránduláson megivott egy sört, hát az még nem látszik meg magán.
Hát ilyen értelemben nem látszik meg egy sör, de az, hogy kirándulás elején iszom egy sört, közben, ahol van egy hely, iszom egy sört, befejeztük a kirándulást, akkor is iszom egy sört. Persze mással együtt beülünk valahova vacsorázni, vagy ebédelni, vagy bármilyen másra. Ilyen értelemben nem látszik
meg. És amikor
meg,
hazament,
csak
akkor
jelen van,
még
inkább az, hogy jelen van a programomban. Igen, hogyha hazamentem, akkor feltétlenül mindig vettem még. Én nem tartottam otthon alkoholt, hanem mindig vettem. Vettem, és amit megvettem, azt 99%, hogy meg is ittam.
Igen. És mikor kezdett föltűnni valakinek, akár a feleségének, vagy a lányának, vagy akár saját magának, hogy ez most már túlmegy azon a bizonyos szociális mértékű iváson?
Nagyon sajnálatos módon ez nagyon későn, mint egy 3 évvel ezelőtt tűnt fel nekem, hogy problémáim vannak az alkohollal, akkor is mentegettem magam. Nem olyan nagy gond, mindenki iszik, én nem is iszom olyan sokat, mondjuk máshoz képest, akit ismertem. Ugye a különbség az, hogy ő nem lett alkoholista olyan értelemben, hogy nem esett szét a napja, vagy a napjai egy-egy egynapos
imázat után. István nem volt részeg, ugye, ha jól értem?
Ezt így nem állítanám. Nagyon sokszor nem, de azért egy-egy nap estéjére igen.
És ez miben látszott? Tehát a beszédjén, vagy a...
A viselkedésemen, a...
járásán?
A elbambuláson, vagy sokat beszéltem, vagy nem beszéltem, amiket csináltam, elvesztette az aktivitását, akár egy passzív, tehát egy olvasásnak is. Ezek azért látszottak. Nem tudom, hol ismerhető fel igazán már a komoly gond, de jóval előbb, mint ahogy én felismertem, vagy hajlandó voltam felismerni. Az biztos.
Említette, hogy már délután 3-kor hiányzott. Mik voltak ezek a tünetek, amikből erre következtetett, hogy nagy az alkoholésége?
Talán fizikailag kevésbé tudom azt mondani, hogy ilyen tüneteim voltak, de annyira részévé vált a napomnak, hogy a gondolkodásomban már annyira benne volt, hogy már mennem kell a kocsmába, vagy veszek valamit. Egész feldobott.
Szóval kapufiókaként minden más gondolatot kiűzött magából,
egyre
csak
több,
ez
egyre
járt
több gondolatomban és programomban jelen volt. Egyre inkább jelen volt. Mint egy hozzá lett igazodva, igazítva minden, hogy tudjak inni, hogy ott legyen olyan lehetőség egy adott programba, hogy ott igyak. De meg is találtam mindig. Színházban nem szokás inni az én ítélet értékítettem szerint, de az utolsó időszakban már mindenképpen kimentem a szünetben valamit inni.
Értem. És mennyire... hiányzott, amikor, tehát délelőtt folyamán nem hiányzott még, ugye, az alkohol, csak úgy dél 3 óra felé kezdett el hiányozni. Igaz? Tehát ezt említette.
Igen.
Na most a megvonási tünetek általában, tehát a függőség, az abban nyilvánul meg, hogy vannak fizikai tünetek is. Tehát egy kicsit érzi, hogy diszkomfort érzése van, talán remeg egy picit a keze, talán fáj a feje, talán egyéb ilyen tünetek is megjelennek. Ezeket nem tapasztalta?
Hát egy bizonyos sokú nyugtalanságot tapasztaltam. Uh-huh. Én inkább ezt emelném ki, amire már gyógyír volt az is, hogy így mondjam, elnézést a kifejezésért, az a tudat, hogy nem sokára azért ihatok.
Igen,
és én
igen.
Ezt ki is töltöttem. Ilyen értelemben ez komolyan nem jelentkezik.
Ez nagyon érdekes, hogy ebben a stádiumban általában azt szokták mondani a kedves kliensek, páciensek, hogy hát tudja a doktornő, nekem gyógyszer az alkohol. Mert abban a pillanatban, hogy megiszom azt a bizonyos mennyiséget, sokkal jobban érzem magam. Na hát igen, mert tudjuk, hogy a nyugtató hatása erős az alkoholnak, de azt is tudjuk, hogy mennyi károsító hatása van, és hogy nagyon hamar, vagy viszonylag hamar egy személyiség romboló hatást is tudunk tapasztalni, tehát ugye nem foglalkozik annyit kultúrával, nem, említette, hogy nem tudja követni, hogy mit olvas, stb., hanem hát a gondolatai nagy részét aztán kitölti az alkohol iránti sóvárgás és vágy, meg az a terv, hogy hogy fogja megvalósítani a napi dózis beszerzését, bevitelét. Igaz?
Ez így van. Feszültségoldó szerepe.
Az nyilvánvalóan.
Szabadságérzés, felszabadultságérzés.
Igen. És azt is megfigyelte, hogy mindig nagyobb dózist kellett innia ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérje. Igaz? Van. Ez a tolerancia, tehát egyre nagyobb dózist kell inni, hogy az ember a nyugalmat, vagy a kvázi nyugalmat, vagy a feszültségoldást meg tudja teremteni. Na, most egy kicsi szünetet tartanánk, hallgatnánk egy kis zenét, és aztán Gyuri atyát fogom megkérni, hogy egy pár szót szóljon hozzánk, részben ehhez kapcsolódva, részben a saját gondolatait, és aztán visszatérünk, kedves István, arra, hogy hogy határozta el, hogy változtat az életén. És egy zenét fogunk hallgatni. Műsorunkhoz, az Alkohol és Én című műsort hallják élőben. A 0613740904-es telefonon lehet csatlakozni véleményükkel, kérdéseikkel. És akkor most Fazekas Gyuri atyát, a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálat lelkészét kérdezném. Egyébként ez, hogy Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálat, ennek a rövidítése KASZ, általában így ismerik, de azért ki szoktuk mondani, hogy tudjuk, miről van szó. Kedves Gyuri atya, átadnám neked a szót, parancsolj.
Köszönöm szépen. Itt hallgatva István barátomat, meg az adventi időszak, ahogy most benne vagyunk, az adventi időszakban van egy 3 V betűs szó, a vágyakozás, a virasztás és a várakozás, és hogy valahol ez itt benne volt, a vágyakozás is benne volt, a virasztás is, meg a vágy, virasztás, vágyakozás, várakozás, de az, hogyha én is emlékszem rá, hogy amikor ittam, akkor valóban ott volt ez a 3. Virasztva kerestem, hogy hol lehet inni, hol vannak azok a közösségek, ahol gyorsan lehet inni. A vágy az ott volt, hogy inni, és hát a várakozás az pedig eléggé türelmetlen volt. Az idő előre haladtával előtt elég türelmetlen voltam. Hát ugye azt gondolom, hogy a mai világ is egy picit alkoholista abból a szempontból, hogy fogyasztani, és arra vagyunk kihegyezve, hogy hol van akció, hol lehet venni. Erre virasztva figyel az ember, a vágyakat a televízió nyomja az ember fejébe, és ott várakozni meg aztán nem nagyon tudunk, mert add uram, de azonnal, sőt, ha lehet még előbb. És hogy a vágyakozás, várakozás, virasztás, az valahogy átalakult bennem. idefele jövet fogalmazódott meg bennem, hogy ha becsukjuk a szemünket és a V betűt magunk elé képzeljük, akkor nagyon gyorsan egy pálcika ember tudunk csinálni, akinek a két karja fölfelé van. És akkor értjük meg, vagy akkor értem meg igazából adventnek a lényegét, hogyha a vágyam föntről van, ha föntről várok valakit, és oda várakozok, és odafele virrasztok, akkor lesz igazán. Amíg ittam, nem igazán tudtam megfogalmazni a vágyaimat. Nem tudtam megfogalmazni a vágyaimat, hogy mire vágyok igazából. Kimondatlanul persze tudtam, hogy a szeretetre, a jóságra, az, hogy elfogadjanak, tudtam, hogy ezekre vágyom, de rossz helyen kerestem a megoldást. Most, amikor már józan vagyok, akkor egyre inkább tudom, hogy mire vágyom, hogy szeressek, szeressenek, hogy jó legyek, jó ember legyek, ember legyek, emberebb ember legyek, azok a mély tiszta vágyak, amik ott vannak bennem, és hogy ezeket kell nekem virasztva fönntartani, és virasztva keresni, hogy a Jóisten ez hogyan, s mint teljesíti, segíti elő. És hát erre várni is kell, és türelmesen kell várni. Szenvedélybetegnek elég nehéz várni, mert ugye rögtön azonnal, és jutabbi, de hogy tanulok várakozni. Nagyon röviden most hirtelen ezek jutottak így eszembe.
Erről a V betűről, amit nagyon plasztikusan fejtettél ki, kedves Gyuri atya, nekem még eszembe jut, amikor hittanra jártam, és lármáztunk, akkor a Tompa Nándor atya, az én lelki atyám, mindig elkiáltotta magát, hogy Krisztus vincit. És akkor nekünk rá kellett felelni, hogy Krisztus regnát, Krisztus imperát. És akkor olyan csend lett, és ez úgy olyan mélyen bennem maradt, és ez a Krisztus vincit, ez is V betű, ugye, ő él, uralkodik, és hogy van? Tehát regnát, imperát, hát, és a hatalom az ővé. Igen. Tehát tulajdonképpen föl lehet cserélni a rossz iránti vágyakozást és várakozást a jó irántival, és ezt te, Gyuri atya, megtetted. Már nagyon sok éve vezeted ezt a KASZ-t, a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálatot, és nagyon-nagyon hitelesen csinálod, és hát én azt gondolom, hogy nagyon sok ember köszönheti neked azt, hogy hát erre a gyógyulás útjára tudott lépni. Most visszatérnék egy kicsit még Istvánhoz, hogy akkor te neked, hogy kerültél kapcsolatba, vagy bocsánat, nem tegeződünk, hogy került kapcsolatba a KASZ-szal, ezzel a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálattal, és mi késztette arra, mi volt az utolsó lökés, hogy kapaszkodót keressen, gyógyulást keressen?
A KASZ-szal úgy kerültem kapcsolatban, hogy a feleségem keresett, aki nem hívő, már valamit keresett számomra, és ez a katolikus, ez egy hívó szó volt számára, azt gondolta, hogy ez talán alkalmas arra, hogy más útra térjek.
István hívő?
Igen. Valószínűleg a belső igény már megvolt. Tehát már én nekem volt olyan, hogy nem ittam egy évig. De akkor csak elhatároztam, hogy egy évig nem iszom. Egész más egy évig nem inni, és utána benne van, hogy ihatok, vagy egyáltalán nem inni, elhatározás szintjén. Valami már megérett, hogy ez így nem mehet tovább, hogy nem tudom már uralni az italt, tehát hogy a magamat ezen a téren. Így jöhetett egyáltalán szerintem, tehát ez az én véleményem, bennem létre az, hogy elmenjek egy KASZ lelki gyakorlatra. Én egy háromnapos leányfalui lelki gyakorlaton voltam először, és akkor kerültem először a kapcsolatba a kasszal, senkit nem ismertem, sem ebből a körből, sem pedig Gyuri atyát, ott találkoztam vele igazából először.
Mi fogta meg István?
Hát ő...
Mert valami megfogta, valami biztos. Meg.
Nagyon fontos volt nekem, hogy magunk között vagyunk.
Tehát, hogy, hogy hasonló
úgy tudunk
emberek vannak
beszélni,
együtt.
Az utak különbözők, ezt nagyon látni, vagy én nagyon látom, de valami hasonlóság van, és magunk között vagyunk. Ha elmondom, akkor valamilyen szinten a másik ember is érti ugyanazt. Még ha egész más típusú, vagy formájú alkoholizmussal, vagy alkoholbetegséggel küzd. Ez nekem nagyon-nagyon fontos volt. A másik pedig a katolikus jellege, hogy úgy mondjam, hogy, hogy Isten útján keressük a megoldást, a szabadulást, hogy, ahogy ezt a szót használjuk, a végleges megszabadulást. Nem gondolom, hogy nehéz, könnyű elfogadni, elnézést, nem gondolom, hogy könnyű elfogadni, hogy soha nem ihat valaki. Hogy ez 5 év múlva sem. De hát 5 év múlva már biztos, legalább egy nap a barátaimmal, a disznóüléskor, egészen furcsa dolog, akkor biztos ihatok már. Ezek mindig-mindig jelen vannak, és talán fokozatosan tűnhetnek csak el, vagy nekem bennem voltak. Nagyon nehéz elfogadnom még ezt most is. Talán azért vannak ezek a visszaeséseim fél évente, néhány naposak, mert igazából még valahol belül ezt nem fogadom el. Nem tudok így gondolkodni. Ugye nem is a lelki függőséget, azt magamnak azt fogalmaztam, hogy nem fizikailag, ennyi idő alatt én már fizikailag nem függök talán annyira az alkoholtól. De hogy lelkileg biztos, pont azért a kép miatt, hogy minden programomban benne van, és ha szép emlékekre, vagy emlékképekre gondolok az egész életemben, ott mindenhol ott van az alkohol. Ezt azt gondolom, ezen nehezebb túljutni. Talán még nem is tudtam. Nem tudtam igazán leválasztani a képeimben az alkoholt, és azt, amit csinálok, mondjuk az olvasásnál, hogy az olvasás öröme egymagába kitöltse azt az örömet, amit önmagában az olvasás jelent. Mert nekem mindig ott volt, hogy közbeiszom. És amikor nem ittam, akkor valami hiányzott. Hiába olvastam, valami hiányzott, nem volt teljes. Azért ezt meg kell haladni. Remélem már belül tartok ott, hogy ezt meghaladtam. De azért az eredmény azt mutatja, hogy még vissza-vissza esek, tehát még vannak alkalmak. Valahogy nem tudom azt az időt kitolni.
Nagyon érdekes, hogy volt olyan páciensem, aki 5 évig nem ivott, és akkor, ahogy István is gondolkodott, hogy na hát akkor egyszer, hát most már úgyse vagyok én, most már függő, hát egy szociális ivást meg lehet kockáztatni, és ugyanoda esett vissza az egy alkalommal történő ivástól, ahonnan 5 évvel azelőtt elkezdett kikecmeregni, úgyhogy hát ez sajnos a 10 év akár mennyi, hogyha függő volt az ember, akkor bizony akármikor esik vissza, vagy kóstolja meg azt a korty alkoholt, ugyanoda tud visszakerülni, mint ahol volt, ahonnan ki akart kecmeregni. Tehát ez a sajnos a függőségnek a kritériuma. De arra szerettem volna még rákérdezni, hogy a hit jelent-e ebben segítséget? Az, hogy ehhez a kaszhoz tartozik, ahogy eljár ezekbe a közösségekbe, lelki gyakorlatra, a hasonló emberek közé, akik már meggyógyultak, vagy éppen még útkeresők, mint István, hogy mit jelent a hit ebben? Segítség ez Istvánnak?
Feltétlenül segítség, igen. Ez jelenti azt a kapaszkodót, erőt, ami átsegít. A lelki gyakorlatok, a csoportok rendszeressége, én 4 éves lelki gyakorlatokon igyekszem ott lenni. Azt gondolom, ez bennem egy hosszú távú hatás, mint a hajszálerek úgy táplálják azt, hogy azokon a pontokon akkor épp innék átsegítsen a mindennapok pillanataiban, és én járok két csoportra is hetente, nekem szükségem van kettőre. Egy az valahogy kevés, mert ahogy közeledik a hétvége, vagy a 4-5 nap eltelt, akkor ugye elmosódik bennem minden, szükségem van ezekre a megerősítésekre. A csoportoktól ezt kapom, a megerősítést, az ugyanilyen problémával küzdőket, az élethelyzeteket, még a személyiségfejlődés kialakulásához is hozzájárul, mert egyszerűen így működik ez.
És hát mit mondott Jézus, ugye a kútnál, Jákob kútjánál, a szamáriai asszonynak, hogy én olyan vizet adok nektek, amitől soha nem lesztek szomjasak. Az ige vizére gondolt nyilván, tehát a szent igére, amit hozott a szeretet tanítására gondolt. Tehát nyilván István is ezt érzi, hogy az ige és a közösség, akik hasonló problémákkal küzdenek, de ő bennük is az ige tartja fönn ezt a tisztaság iránti vágyat és törekvést.
Én most úgy gondolom, hogy nekem hit nélkül nem menne.
Hogy kérdezem meg, hogy a felesége hogyan viszonyul most a hithez, hogy István megtért, megtisztult, vagy úton van, a legjobb úton van a fele, hogy ez megtörténjen, és ebben a hit erejének igen nagy szerepe van. Őt ez nem befolyásolja, hogy esetleg elgondolkozzon azon, hogy hát ez a hit, ez mégiscsak lehet valami? Lehet ennek valami ereje?
Hát ezt nehéz nekem megmondani, de hát nem gondolom, hogy a példa az biztos hat. Az, hogy látja, hogy változtam. Ugyanakkor azt is látja, amikor visszaestem, most fokozottabban erősen jelentkezik ez, de hát ez nagyon nehezen, hogy mondjam, kérhető számon, hogy az ő hite hogyan alakul, vagy nem alakul.
Ő nem jár önnel soha templomba?
Nem
szoktak elmenni együtt?
Nem.
Mi lenne azt kérni tőle, hogy karácsonykor menjenek el együtt a templomba?
Az éjféli misére azért el szokott jönni. Nem gondolom, hogy ezt kérhetem. Ez vagy kialakul benne, és akkor igazi lesz, hogy így mondjam, ezt a szót használom, vagy talán hagyni kell, hogy kialakuljon.
De igen, direktbe
nem az én módszerem otthon sem, meg ezt így nehezen tudom elképzelni, az ő személyiségét ismerve, hogy direktbe szólva neki bármilyen eredményt elérhetnék.
És vasárnap szokott menni István templomba?
Igen.
Szentmisére? És oda, a Kórház utcába, vagy nem oda jár?
Az ugye havonta egy van, de én oda sem járok rendszeresen, más templomba járok.
Értem.
Rendszeresen.
Hát nagyon-nagyon nagy szeretettel kívánom azt, hogy ez az úton levés, ez eljusson a teljes gyógyulásig és a teljes tisztaságig, amikor már nem fog kételkedni abban, hogy ez most már így van, és hogy Jézus tudja segíteni ebben Istvánt és a közösség, hogy mindvégig ezen az úton tudjon maradni. Ebben biztos vagyok. És hát szeretném Gyuri atyát megkérni, hogy néhány lelkinapos programról számoljon be nekünk.
Köszönöm szépen. Hát az Óbudán a Kórház utca 37 szám alatt lesz néhány program még decemberben. December 16-án 9:30-tól délután 4 óráig lesz egy lelkinap. Aztán 17-én lesz az úgynevezett kasz karácsony, Agapéval együtt, amikor ott a karácsonyra emlékezünk végső soron, és akkor magunk körében megüljük Jézus születésnapját, és az utolsó ebben az évben a Szilveszter, az ugye az december 31-én lesz, mikor máskor, és a mise lesz 17 órakor, és körülbelül 18 órától, tehát este 6 órától várjuk azokat a testvéreket, akik józanul szeretnék a szilvesztert megünnepelni, átlépni a következő esztendőbe.
Tehát ez azt jelenti, hogy december 31-én lesz egy szentmise, 5 órakor, és 6 órától van egy közös ünneplés, együttlét, amikor gondolom játszanak, énekelnek.
Hát minden, tehát amit kitalálnak.
Zenét hallgatnak.
Igen, nem én szervezem. Ez itt mindent a játékos vetélkedétől kezdve.
Tehát vannak jó kis programok.
Tombola.
Az egyetlen egy, ami közös, és mindenkire érvényes.
Mindenki józan.
Józanul történik.
Ez így van.
Na hát kívánom, hogy ezeket a szép programokat személyesen is látogassák meg, és István példájából kiindulva próbálkozzanak ezen az úton levéssel, hiszen egyébként is ez az egész élet tulajdonképpen egy úton levés. Nagyon fontos, hogy a jó utat válasszuk. És akkor szeretném Mécs Lászlónak egy szép versét idézni befejezésül. Azért élek, hogy visszamosolyogjak Istenre. Hát szeretném, ha úgy élnénk, és ebben Szent Miklós püspök segítségét is kérnénk, hogy az úton, Jézus útján járhassunk a továbbiakban is, és hogy vissza tudjunk mosolyogni Istenre. Elköszönök kedves vendégeimtől, Istvántól, Gyuri atyától, Erdős Levente technikus kollégánktól. Önök az Alkohol és Én című műsort hallották. Áldott szép estét kívánok, és boldog adventet. Szép felkészülést!
A függőségről mindenkinek perceiben az Alkohol és Én című műsort hallhatták, az alkoholfüggők lelki gondozásáról. A műsorvezető dr. Sineger Eleonóra volt.